Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Agglomerációs krízis, elszálló ingatlanárak és szakember hiány. Mi lesz veled ingatlanpiac? A kínálati hullámzásban is megbízható információk a Trend FM hullámhosszán. Építőipari és ingatlanpiaci hét a 94.2-n.
Nem pörgött fel úgy a lakáspiac az idei második fél évben, mint amire korábban az elemzők számítottak. Ezt mondta a Metrodom kivitelező Kft. Ügyvezetője. Jövőre viszont megugorhat a kereslet, hiszen több tényező is segítheti a lakáspiacot. A lejáró állampapírok, a választások alkalmából érkező kormányzati intézkedések és a letelepedési kötvények is növelhetik az érdeklődést. Kis Gábor arról is beszélt, hogy ismét megéri a belső budapesti kerületek határán fejleszteni, hiszen a városból való költözés az agglomeráció irányába nem egyértelmű trend, hanem igen változékonyan alakul. Imre Lőrinc interjúja.
Az elmúlt időszakban nagyon sok minden történt a magyar gazdaságban, és nagyon sok minden történt a hazai ingatlan piacon is. Azt gondolom, hogy a 2023-as meg a 2024-es év azért nem feltétlenül az új beruházásokról, új magánberuházásokról és az óriási lakáspiaci keresletről szólt. Ebben jöhet azért változás majd 2025-ben. Ugye azt láthatjuk, hogy például a lakáshitelezési piac már éves alapon elég szép növekedéseket ér el, de bennem felmerül a kérdés, hogy ez csak a nagyon alacsony bázis miatt van, vagy tényleg meglódul mostanában már a kereslet, ami jövőre egészen szép számokat hozhat.
Az elmúlt év, a 2023-as év az nagyon nehéz volt, és nagyon gyenge sikerült a lakáspiacon. Az idei év, a 2024-es, az már egy javuló tendenciát mutat. Az volt a várakozásunk, hogy a 2024 tavasza az egy ilyen nagyon moderált enyhe emelkedést hoz, és majd a 2024 őszén lesz egy dinamikusabb emelkedés. Ebből az első fele az megvalósult, hogy 2024 elején egy óvatos javulás bekövetkezett, viszont a 2024 őszén nem történt meg az a piaci növekedés, mint amire számítottunk. Továbbra is a óvatossági motivum jellemzi a lakásvásárlókat, és a lakásfejlesztők ennek megfelelően a tavalyi évben elhalasztott projektindításokat az idei évben csak lassan engedik a piacra, úgyhogy még összességében még mindig az újépítésű lakások piacán egy ilyen óvatos megközelítés van. A lakásvásárlók közül elsősorban a befektetők azok, akik visszatértek, a végfelhasználású lakásvásárlók azért még nagyon óvatosak, és ők még a lakásvásárlási számban viszonylag kevesen vannak.
Befektetési célú vásárlók akkor visszatértek, vagy ők megint komoly jelenléttel tartózkodnak a piacon? Mennyire tartja egyébként még magát mindig az a mondás, ami gyakorlatilag ilyen kezdő befektetési tanács, hogy az ingatlan továbbra is az egyik, ha nem a legjobb befektetés?
Ez mindenképp egy jó tanács és egy igaz tanács, különösen az újépítési lakások esetében, ahol még a legrosszabb gazdasági körülmények között is az újépítési lakásoknak az ára nem esett, hanem nominálisan tudta tartani az értékét, és hogyha ezt megnézzük ilyen 5-10-20 éves távlatban, akkor pedig azt látjuk, hogy az új lakás vásárlása az mindig egy jó döntés volt, bármely időpillanatra tekintünk vissza a múltban, mert ha nehezebb is a gazdasági helyzet, akkor is jól tartja az állat, amikor viszont rendezett gazdasági körülmények vannak, akkor viszont jelentős emelkedést produkál a lakására. A reál hozamban azt látjuk, hogy magának a lakás értéke az kb. 3-4%-os növekedést mutat egy hosszú távú pályán évente, és hogyha emellé valaki ezt nem saját célra vásárolta, hanem befektetési célral és bérbe is adta, és ott is még egy 5-6%-os hozamot el tud érni rajta évente a bérbeadási díjbevételből, akkor egy ilyen 8-10%-os éves hozamot tud egy lakás biztosítani, ami azt gondolom, hogy összességében egy nagyon jó befektetési döntés, hogyha ezt hosszú távra vetve mindenki szerintem kibékül azzal, hogy egy 8-10%-os hozamú termékkel rendelkezik.
Nyilvánvalóan új lakáshoz jutni, azt megvásárolni nem egy egyszerű történet, de tegyük fel, hogy valaki olyan szerencsés, olyan gazdasági helyzetben van, hogy önerőből ezt meg tudja vásárolni. Mennyi idő, és tudom, hogy ez persze kerületenként akár eltérő is lehet, nem beszélve a vidéki városokról, de maradva itt Budapestnél, mennyi idő nagyjából, amíg a lakásbérbeadásból származó bevételek behozzák az ingatlan értékét?
Hát az ingatlan befektetés ilyen szempontból mindig hosszú távú, tehát azért az jellemzően a 10 és 20 év közötti időszak, amikor is a teljes megterülés megvalósul. Hogyha együttesen számolom azt, hogy a bérbeadásnak a hozamát és az értéknövekedésnek a hozamát, akkor ez valahol a 10 év magasságában már meg tud valósulni.
És most melyek a legattraktívabb desztinációk, lokációk a lakás befektetői fejjel gondolkodók számára?
Mi azt látjuk, hogy ezt a Budapest középső vonzás területét nagyon szeretik a befektetők, ami nem túlságosan belváros, nem túlságosan külváros. Ilyen projektünk például a Metrom Green, ahol elég sok befektetési célú lakásvásárló vett nálunk lakást. Ez Ferencvárosnak a Millenniumi városnegyedében van. Ez egy rozsdővezeti terület, ahol a magánszemélyek a lakásvásárlásnak a 5%-os áfatartalmát a teljes vételár kifizetése után vissza tudják igényelni, illetve ami még így a befektetők fantáziáját nagyon szoktam mozgatni, az, hogy a lakásadásvételi szerződéskor nálunk a metrodomnál csak 10%-ot kell befizetni, és a lakás átadásakor kell megfizetni a fennmaradó 90% vételárat, ami azt is jelenti, hogy a eltelt időszakban a 10%-os önrészt, amit befizetett, az arra vetített időközben bekövetkezett értéknövekedés, az egy nagyon jó befektetési eredményt tud hozni. Úgyhogy ilyen szempontból a Metron Green projektet nagyon kedvelik a fektetési célú lakásvásárlók, de mellettük természetesen, ahogy a projekt közeledik a vége felé, és a projektciklus végén egyre több végfelhasználó lakásvásárló jelentkezik, aki szintén ugyanazt akar lakást venni.
Feltételezem, a befektetők azért is kedvelik ezt a projektet, mert hogy különböző nagy budapesti egyetemekhez elég közeli távolságban van, szóval elég sok diáknak lehet azt albérletként kiadni.
Igen, a befektetőknek ez mindig fontos, hogy a célközönségüknek megfelelő hely legyen, és ez a lokáció ebből a szempontból megfelel nekik. De emellett még nagyon fontos nekik az is, hogy a bérlők, amikor a lakást bérlik, akkor ott milyen szolgáltatásokhoz jutnak. Jellemzően fiatal bérlők már egyre több szolgáltatást igényelnek, és itt a Metrom Green-en olyan szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint saját ingyenes használatú fitness, és van egy közösségi konyha és terasz a legfelső 11. emeleten, ahonnan iszonyatosan gyönyörű kilátást nyílik a városra, és tényleg már úgy érezzük, mintha Bécsben lennénk, olyan magas színvonalon van kialakítva, de emellett van egyébként a földszinten egy közösségi nappali és játszósarok, és ami szintén nagyon fontos, hogy van coworking, közösségi iroda, amivel, hogyha valaki home office-ban dolgozik, de mégsem a lakásában akarja home office csinálni, akkor az épületen belül igénybe tud venni egy közösségi irodát, és ott is már el tudja végezni a munkáját. Illetve amit még a fiatalok szintén nagyon szeretnek, az az, hogy a Gringóval együttműködve van nekünk ott egy épületen belüli car sharing állomás, ahol 3 autónak a töltésére van lehetőség, és ilyen szempontból ott mindig rendelkezésre áll feltöltött autó, amit ugye a car sharing szolgáltatásban igénybe lehet venni, és lehet használni a város. Széles szolgáltatási kör magasabb bérleti díjra ad lehetőséget.
A beszélgetés végén kicsit tekintsünk még előbbre. Ugye említette, hogy akkor még egy óvatossági faktor dominál a lakásvásárlásoknál, főleg a végfelhasználású lakásvásárlásoknál, a befektetői piac azért már éledezik, ezt abszolút kijelenthetjük. Viszont, hogyha tényleg még előbbre tekintünk, akkor mitől lehet várni egyébként nagyobb keresletrobbanást? Tehát itt hosszabb távú lejáró befektetésekből kiáramló pénzek, vagy hát ugye még azért távolabb van, de közeleg a választás is, szóval akár a jövő évben várhatunk még további olyan lakáspiacot élénkítő bejelentéseket, amik szintén hozzájárulhatnának ahhoz, hogy ismét stabil, erős legyen a kereslet.
Arra számítunk, hogy a 2025. február és májusa között a PMAP államkötvényeknek a kifizetési, bónusz kifizetési időszaka fog következni, ami után ugye döntési lehetőség előtt állnak a befektetők, hogy csak a megfizetett kamatot veszik ki ebből az állampapírból, vagy pedig büntetés nélkül meg is tudják szüntetni, mert ugye eddig az előző év inflációját fölötti kamatot fizetett, ugye ami 17,6% volt a tavalyi infláció, és így ilyen 18-19%-os kamaton tudták a befektetők ezt a pénzt kialtatni, hogy a következő évben az infláció viszont most 2024-es alapon már csak 4-5% plusz kamatszalár lesz, tehát hogy jelentősen fog csökkenni ennek a befektetésnek a hozam lehetősége, és arra számítunk, hogy 2025. február és május között nagyon sokan fognak úgy dönteni, hogy a több ezer milliárd forintos lakossági befektetés, ami itt szerepel, az át fog konvertálódni lakásbefektetésé, illetve ez fogja dominálni a 2025 első felét várhatóan a lakáspiacon, 2025 második felét pedig azok a gazdasági élénkítő események, bejelentések fogják szerintem meghatározni, amelyek a 2026 áprilisi választások előtt menetrend szerint szoktak érkezni. Illetve van egy harmadik elem, hogy van ez a letelepedési kötvény, Golden Visa, így közkeletű néven, és ugye ennek keretében is a külföldi befektetők tudnak vásárolni új építésű lakást, és ez is a lakáspiacra hathat. Mindezek összességében azt mutatják, hogy a 2025-ös év azért az egy sokkal jobb lakáspiaci év lesz, mint a 2024-es vagy a 2023-as volt, így ott egy jelentős élénkülésre számítunk, ami azt is jelenti, hogy ha a kereslet növekszik, akkor az kérdés, hogy a kínálat hogy tud ezzel lépést tartani, mivel a lakás elkészültsége, ugye az egy 2-3 éves időszak még egy új lakás el tud készülni, és ez okozhat egy olyan feszültséget, ami áremelkedéshez vezethet, illetve szintén alátámasztja ezt, hogy az elmúlt másfél évben a költségek növekedtek, ugyanakkor a lakásárak azok nominális értéken stagnáltak, és a növekvő költségérték az tolja fölfelé a eladási árat is. Így mindezekből azt látjuk, hogy a befektetők és a végfelhasználók is valószínűleg egy beszállási pontot látnak a piacon 2024 év végével, és számítunk arra, hogy ez a beszállási pontot sokan ki fogják használni, és új építési lakást fognak vásárolni.
Említette a letelepedési kötvényeket egyébként. Ma Magyarországon mit mutat a valóság? Leginkább külföldi befektetők aktívabbak, vagy a hazai magyar befektetők? Feltételezem, hogy ez utóbbi akár nemzetgazdasági szempontból cél lehet, mármint hogy ennek a hazai befektetői szegmensnek az erősítése, de most jelenleg hogy alakulnak a részarányok?
Döntően az újépítési lakásokkal magyarországi befektetők vásárolják, és az is jellemző, hogy nem intézményi nagy befektetők ezek, hanem magánszemélyek, akik megvásárol egy lakást, mert tudja, hogy a gyerek az ide fog járni majd később főiskolára vagy egyetemre, és a lakás megvásárlása az már most megtörténik, de a gyereknek való hasznosítás az csak több évvel később, akkor addig bérbe tudja adni a lakást. Van, akik építenek 2-3 lakásból egy kis mini portfóliót, amit utána bérbeadással hasznosítanak. Úgyhogy döntően a magyar kisbefektetők azok, akik lakást vásárolnak bérbeadási céllal. Külföldiekre nem annyira jellemző ez, ott inkább akkor, hogyha valaki letelepedési kötvényvásárlásával összekötésben kötelezett akár ingatlan befektetési jegyet venni, ami ugye a lakásalapra vonatkozik, vagy pedig közvetlenül lakást vásárolni, az ő számuk azért ennél jóval-jóval kevesebb.
A Metrodom kivitelező Kft. Ügyvezetőjével, Kis Gáborral Imre Lőrinc beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Teljesen fenntartható lehet 2050-re a hazai építőipar. A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete idén november 6-án rendezi meg a Green Future Conference 2024-et. A konferencia fő célja, hogy megmutassa a hazai zéró karbon eléréséhez vezető utat az építésgazdaságban. Egyre több ember van, akik törekszik a fenntarthatóságra, és már 2025-re vannak olyan célok, amelyeket reálisan is el lehet érni. Kolossa Józsefet, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének vezető fenntarthatósági tanácsadóját Berlin Attila kérdezte.
November 6-án rendeznek egy nagyszabású építőipari konferenciát. Mi lesz pontosan ennek a fő célja?
A Green Future konferenciánk, amit november 6-án tartunk meg, ez a HUGBC-nek, a Környezettudatos Építés Egyesületének az éves rendes nagy konferenciája, ahol minden olyan témát érintünk, ami aktuálisan fontos a fenntartható építéshez.
akkor itt korábban említett cél is szóba kerülhet, a karbonsemleges jövő?
Így van. A fenntarthatóságnak a témaköre már nagyon régóta napirenden van az építőiparban. Ez nagyon sokféle fajta formában fordult eddig elő, de most a legfejlettebb kutatásoknak és a legfejlettebb összefogó szabályozás előkészítésnek következtében a karbonsemlegesség egy kiemelkedő téma, ami a legújabb területe a fenntarthatóságnak, és ha úgy mondom, akkor talán a legholisztikusabb, ami várhatólag a legjobb eredményt éri majd el.
Milyen tervet készítettek egyébként ennek elérésére? Valóban megvalósítható ez?
A Zero Carbon úti terv Magyarország 2050 tervünk, amit a Green Future konferencián november 6-án fogunk bemutatni. Ez egy teljesen gyakorlatias és az építésgazdaság összes szereplőjének egy iránymutatásként szolgáló úti terv, amely lépésről lépésre, célszámokkal egybekötve, mérföldkövekkel egybekötve mutatja meg, hogy az összes szereplő együttes munkája eredményeképpen hogyan juthatunk el a Zero Carbon építőiparákhoz, magyarán a bolygóbarát klímasemleges építéshez. Ez egy reális stratégia, szemben sok olyan nemzetközi példával, ahol csak a célszámokat mondják meg, hogy körülbelül 2030-ra hány százalék csökkentés kellene ilyen-olyan területen. A mi úti tervünk az egész konkrétan már 2025-re mutat vállalásokat, akinek van kedve és együtt érez, és úgy gondolja, hogy érdemes tenni a bolygónkért, és utána pedig ez évről évre egy téma lesz, ahol mindig is kis lépésekre és teljesíthető lépésekre lebontjuk azt, hogy mit kell tenni.
Hogy látják egyébként, vagy mik a tapasztalatok? Manapság az emberek mennyire szentelnek nagy figyelmet így a fenntarthatóságra az építészeten belül?
Azt gondolom, hogy minden jó érzésű cég és magánszemély, aki az építésgazdaságban szereplőként van jelen, természetesen jó szándékkal és azzal a vággyal teszi a munkáját, hogy ő se rombolja a bolygót, és ő is tegyen valamit a jövő generációk érdekében. Ugyanakkor nagyon kevesen tudják, hogy mit is kell tenni. És persze azt sem szabad elfelejteni, hogy az építési ágazat, ugyanúgy, mint bármely másik iparág, gazdasági tevékenység, azaz magyarán profit érdekében történik. Tehát minden gondolatunkat és minden lépésünket így kell megfogalmazni, hogy ez ne legyen egy vállalkozás számára életellenes.
Akkor ez a karbonsemleges jövő a fenntarthatóság mellett üzleti szempontból is kiemelten fontos?
Azt gondolom, hogy mindenképpen. Nagyon sok olyan megoldás javaslat született akár a múltban, akár a közelmúltban, amelyikek gazdaságot ölő, vagy a gazdaság fellendülését lassító javaslatok, ezek nem is lesznek életképesek. Hát itt csak szimplán az elköteleződésből és szimplán a jótenni akarásból azt gondolom, hogy nagy tömegben mindenki számára nem kerekedik ki megoldás, és ezért az úti terv kiemelten fontos, mert rámutat arra, hogy melyek azok a szereplők, akik adott időpillanatban teljesen normálisan és üzletileg is megérős módon tudnak előre lépni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokan a klímasemlegességet, illetve a zöld átállást azt egyfajta menekülésként élik meg, hogy elkerüljünk valamifajta globális katasztrófát. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy emellett az abszolút normális és sajnos tudományosan bizonyított várható bekövetkezés mellett, ez a 2050-ben karbonsemlegesben elérendő jövő, ez egy sokkal klasszabb világot is eredményez, és sokkal fejlettebbet, sokkal jobb mindennapi életkörülményeket jelent, mint sem csak egy simán egy klímakatasztrófa elkerülését.
A konferenciára kilátogatók a gyakorlatban is láthatnak majd olyan különböző megoldásokat, amely a karbonsemleges jövő eléréséhez szükséges lehet?
Igen, egyesületünk tagjai élen járnak a magyar építészgazdasági szereplők közül abban, hogy önkéntes vállalásokkal elébe menjenek ezeknek a fajta kihívásoknak, és lesz olyan kiállításunk, ahol magát az Zero Carbon úti tervet is felmutatjuk, emellett egy olyan kiállítás is lesz, ahol már jó példákat is látni fognak a konferenciára látogatók, és ráadásul idén először a Zero Carbon díjat is át fogjuk adni, ahol pedig a különlegesen kiugróan jól teljesítő, öt kategóriában jól teljesítő különböző szereplőket fogjuk díjazni.
Most már sokat beszéltünk a fenntarthatóságról, itt a karbonsemlegességről. Mikorra jöhet el ez az igazi zöld átállás?
Azt gondolom, hogy természetesen kell egy ilyen célszám, és ezt nemzetközileg egyezményekkel elfogadott keretek között 2050-re teszik. De személyes véleményem az, hogy talán nem is ez a fontos, mert az a fontos, hogy ma, illetve holnap mi tudunk tenni a dolog érdekében. És azt gondolom, hogy ez a fajta fokozatos előrehaladás, a jövőnek egy fokozatosabb, tudatosabb alakítása, az már önmagában megér.
Kolosa Józsefet, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének vezető fenntarthatósági tanácsadóját Berle Attila kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Folytatódott az építőipar masszív visszaesése. A termelés 6%-kal maradt el augusztusban az egy évvel korábbitól. Ráadásul havi alapon is folytatódott a visszaesés 2,1%-kal. Nem csak az állami beruházások jelentős visszafogása érzékelhető a költségvetési kiigazítás miatt, hanem az is, hogy a cégek továbbra sem indítják el jelentős számban beruházásaikat, tartva a bizonytalan gazdasági környezettől. Egyelőre bírja az ágazat, nem számolnak fel tömegesen építőipari cégeket. Molnár Dániel a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzőjével Nagy Károly beszélget.
Megmondom nekem őszintén, 13. kerületi lakosként kicsit furcsa az augusztusi építőipari adat, mert ahova megyek, ott a környéken, Béketér környéke, akár Újpest előtt nem sokkal, rengeteg-rengeteg építkezést látok az elmúlt időszakban, mégis augusztusban éves és havi szinten is csökkenés volt. Mivel magyarázható ez?
A nyári hónapok mindig érdekesek az építőipar esetében. Az időjárás is jelentős befolyással tud lenni a tározat teljesítményének, valamint a vállalatok esetében is vannak ilyen számlázási szokások, hogy mikor állítják ki a számlát, mikor jelentik le az adott teljesítményt a KSH felé. Emiatt lehet szezonális ingadozás az ágazat nyári teljesítményében. Ugyanakkor ez a negatív adat, az éves és havi csökkenés alapvetően beleillik a trendbe is, amit az ágazat esetében láthatunk. Lehet magyarázat a szokásos szezonális ingadozás, azonban inkább a negatív képet erősíti, amit az építőjelent.
Milyen negatív képet? Egész egyszerűen nincs elég megrendelés sem az állami, sem a magánszektorban?
Alapvetően igen. Két részre mondjuk az építőipart, építmény főcsoport szerint. Egyéb építmények, valamint épületek építése van. Az egyéb építményekben a KSH alapvetően a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, valamint ilyen vezetékek építését sorolja. Ez a terület tehát elsődlegesen, nem teljes mértékben, de nagyobb részt az állami szférához köthető. Itt volt augusztusban nagyobb visszaesés, éves alapon 10,2%-os. Itt kismértékben árnyalja a képet, hogy a tavaly augusztus például pont ezen a területen erősebb bázist eredményezett. Viszont ez a visszaesés, amit láthatunk az egyéb építmények esetében, egybevág azzal, hogy a költségvetés hiánytartásai érdekében az állam jelentős értékű beruházásokat elhalasztott az idei év során. Ez pedig megjelenik az építmények esetében is. Viszont ez az a terület, aminek a kilátásai viszonylag kedvezőek. Az óvégi szerződés alapján nézzük, akkor 50% feletti bővülést láthatunk. Ez elsősorban az előző hónapban bejelentett nagy útépítéseknek a következménye, amelyek a következő időszakban jelenthetnek keresletet majd az ágazatban. Tehát itt, hosszabb távon, év vége, jövő év eleje felé már láthatunk majd növekedést. Másik terület az épületek építése, ez inkább a lakossághoz, valamint a vállalati szférához köthető. Itt volt a kisebb visszaesés, 3,2%-os augusztusban. Ami ebben az ágazatban a legnagyobb problémát jelenti, az inkább a vállalati szféra. Lakossági oldalon van egy lassú felfutás az ingatlanpiacon, valamint a lakásépítés esetében. Ezt támogatja a falusi csok, valamint a csok plusz, illetve a nyári hónapokban már az otthonfelújítási támogatás is. Miközben a vállalati szféra oldalán van egy negatív keresleti hatás, az elsősorban a külső kereslet okozta gazdasági bizonytalanság miatt vállalatok igyekeznek elhalasztani beruházásaikat. Még nincsenek a kapacitásaikon, vagyis ami megjelennek beruházások, azokat még nem hajtják végre, próbálják minél későbbre tolni. Ez pedig negatívan hat az építőipar kilátásaira is. Ezt támasztja rá az is, hogy ez az a terület, ahol az előző évhez képest csökkent is a szerződés állomány.
Mennyire van benne az, hogy halasztanak a cégek beruházásokat, hogy nem csak a gazdaság bizonytalan, hanem még mindig esetlegesen magasnak érzik a fennálló hitelkamatokat?
Feltehetően nem a kamatok a legnagyobb probléma. Tehát ha a hitelezést nézzük, kismértékű emelkedés volt az év elején, miközben a kamatok jelentősen csökkentek. Tehát nagyjából ugyanennyi hitelt vettek fel a vállalatok tavaly is, miközben a kamatszintek jóval magasabbak voltak. Feltehetően nem a kamatok a probléma, sokkal inkább a kereslet. Ha meghallgatjuk a vállalatok panaszait, általában mindenki azzal jön, nincs elég kereslet, elég nagy a kapacitása. A sajtóhírek alapján nagyjából ilyen 70% körüli kapacitás kihasználtság lehet az iparban. Ilyen szinten pedig nem érzik szükségét még egyelőre a beruházások. Nem látják, hogy egyelőre mi lenne az a gazdasági folyamat, ami miatt elérnék kapacitáskorlátjukat, és szükség lenne azok növelésére, újabb beruházásokra. Inkább ez a probléma, nem látják a jövőt, nem látják, hogy lesz érdemi felpattanás, kereslet. Ha ez meglenne, az rögtön javítaná a beruházási hajlandóságot, így pedig az építőipar esetében is felpattanást eredményezne.
Emlékeim szerint már a tavalyi év sem volt túl jó az építőiparban, és hát az idejéből is eltelt, mármint az adatok alapján 8 hónap, és nem látszik a feltámadása az építőiparnak. Ez cégek megszűnésében érzékelhető? Tehát sokan nem bírják ki ezt a hosszabb, nem annyira jó gazdasági állapotot?
Alapvetően nem látható még egyelőre nagymértékű cég megszűnés. Ugyanakkor az építőiparon belül egy piaci tisztulás nem is feltétlenül jelentene a problémát. Ha megnézzük a magyar építőipar szerkezetét, azt láthatjuk, hogy van néhány nagyvállalat, hiányoznak a középvállalatok és sok a kisvállalat. Ez egyrészt hatékonysági problémát is eredményez. Ha itt megszűnés lenne, akkor lehetne egy piaci tisztulás, kisvállalatok összeolvadhatnának, lehetnének felvásárlások, még sokkal egészségesebb építőipari szerkezetet, vállalatszerkezetet eredményezne. Hát alapvetően még nem látszik, hogy tömeges csődök következnének be, viszont hosszabb távon lehet, hogy egy ilyen folyamat még akár kedvező is lenne a magyar gazdaság kilátásaira.
Molnár Dániellel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzőjével Nagy Károly beszélgetett.
Agglomerációs krízis, elszálló ingatlanárak és szakember hiány. Mi lesz veled ingatlanpiac? A kínálati hullámzásban is megbízható információk a Trend FM hullámhosszán. Építőipari és ingatlanpiaci hét a 94.2-n.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az E-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.